30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Németh Andrea vagyok. Utazási magazinunkat hallhatják, és itt van velem Szűcsné Gáspár Ida. Köszöntelek téged, kedves Ida, a stúdióban.
Szeretettel köszöntelek, és köszöntöm a hallgatókat is a rádió mellett.
Mai adásunkban egy varázslatos országról, a fáraó földjéről fogunk beszélni, Egyiptomról. Mi volt az, ami arra ösztönzött téged, hogy meglátogasd ezt a nagyon mesésnek és csodálatosnak tűnő világot?
Húha, hát nem ösztönzött semmi, eszem ágába se volt Egyiptomba menni, ekkor éppen, amikor aztán végül ott kötöttem ki. 2004-ben egy nagyon-nagyon kemény évet tudtam magam mögött, de már december 4-én, 5-én tudtam, hogy egy nagyon sikeres évet tudhatok a munkába magam mögött, és bementem az utazási irodába, hogy most azonnal kérek egy utat Tájföldre, úgy, hogy essen bele a karácsony is, meg a szilveszter is. Hát ugye rögtön elkezdett irkálni, egy nap, két nap, három nap keresgélte a repülőt, az utakat, és mondta, hogy nem tud adni, mert foglaltak a gépek. Na, ott még egy kis szóváltás, vita is kialakult, hogy az nem létezik neked, az az érdeket, hogy és igenis én már akarok menni 20-án, mert karácsonyt már ott akarom tölteni. Nem jött össze. És mondtam, hogy jó, hát ha a világ egyetlen repülőgépén nincs egy darab hely se, akkor ott tegye meg a fene, ajánlj valami másik utat. És ajánlotta nekem Egyiptomot, ami 27-én, tehát pont karácsony után kezdődött, és ha hiszed, hanem most is futkos a hideg, ugyanis ha én megérkeztem volna 21-én Tájföldre, Phuketbe, 22-én volt az az irdatlan nagy cunami. Úgyhogy a jó Isten nem véletlenül úgy intézte, hogy nem volt hely, mert biztos, hogy én a parton tébláboltam volna, és elvitt volna a víz.
Még a legnagyobb akarnokságod
igen,
sem
igen, igen.
Segített
szinte,
hozzá.
Szinte veszekedésig ragaszkodtam, és mondja, de hidd el, hát nincs repülőre hely. Na most ugye magán emberként elmehettem volna, de az kétszer annyiba került volna a repülőjegy. Úgyhogy így kerültem Egyiptomba.
Tehát akkor, ahogy mondod, ezek szerint akkor már azt kérdeztem volna éppen, hogy ez most egy repülőút volt?
Természetesen repülővel mentünk magyar utazási irodával, egy magyar csoporttal, Kairóba szálltunk le, és innen indult az útunk. Én mindenféleképp nem csak a szárazföldi dolgok miatt, hanem én egy olyan utat akartam csinálni, ami végigmegy. Hát ezek ismert utak, de végigmegy a Níluson. És én ehhez ragaszkodtam, és erre is mentem el.
Tehát akkor volt benne hajóút is.
Hogyne, hogyne. Az volt a háromnegyed része az útnak, és nekem nagyon-nagyon szép volt.
Talán annyi volt az eltervezett helyett, ami hasonló volt, hogy mind a kettő egy meleg nap sütötte.
Igen, nagyon-nagyon kellemes.
Ahogy mondod, ez éppen egy karácsony előtti időszak volt, amikor elszántod magad, hogy...
Amikor elszántam, igen, és 27-én, december 27-én érkeztünk meg Kairóba. Kairóba még egy vékony nyári balonkabátot úgy az ember fölvett magára, de aztán ahogy haladtunk lefele délre, akkor már egyre melegebb lett, és a hajónak a teraszán már fürdőruhába lehetett napozni ilyen 26-30 fokos melegben.
Mielőtt most azért tovább hajóznánk a Níluson, milyen Kairó?
Zsúfolt, más kinézetűek az emberek, tevékmászkálnak a luxusautók mellett, bazárok vannak, tehát egy nagyon érdekes világ.
Ilyen nyüzsgő nagyváros?
Nyüzsgő nagyváros, igen, de mégse jellemző rá az a világvárosi benyomás még. Én 2004-ben voltam, lehet, hogy azóta már sokat változott, de egy ilyen színes kavalkádot kell elképzelni, ahol a tevék mellett, mondom, a luxusautók, a taxik megjelennek.
Azért egy európai itt az Alföldön élő magyar ember számára azért elég érdekes hatás lehet az, amikor igen, így ilyen igen, más, nagyon, teljesen más jellegű nagyon városba lesz.
Nem is hasonlítanám Egyiptomot, na ők ki is kérnék maguknak más arab országokhoz. Tehát voltam már előtte Tunéziába, nem lehet hasonlítani. Egy nagyon kellemes, színes kavalkád.
Hallgassunk most néhány perc zenét, és utána még nézzünk szét Kairóban. Várjuk vissza a kedves hallgatóinkat.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
30 perc alatt a föld körül utazási magazinunkat folytatjuk. Gáspár Ida meséli el Egyiptomban tett látogatását. Kairóban szállt le a repülőgép. Eddig mesélted a történetet, és néhány szóban már fel is vezetted, hogy milyen színes és különleges ez a város. Mint ahogy mondod a te számodra is, ha így visszaemlékszel, hogy milyenek az emberek.
Kedvesek, barátságosak, mosolygósak, csak a saját nyelvüket beszélik, de engem ez abszolút nem zavar. Az sem, hogy én sem beszélem a mások nyelvét, kézzel, lábbal, én még mindig meg tudtam értetni magamat mindenkivel.
Milyenek az épületek?
Kairóban teljesen európai stílusú épületeket kell elképzelni, sőt, a faluhelyen is jártunk, tehát nem csak kimondottan műemlék helyeken, ez majd külön elmesélem, mert életem egyik legnagyobb élménye volt. Ott is kőből épült házak vannak. Láttunk azért a Nílus partján ilyen kunyhószerű épületeket is, de ugye minél délebbre megyünk, annál melegebb van, és már a szellősebb ilyen vesszőből, fából, nádból épített ideiglenes házak is megfelelnek.
Ott is van ilyen kifejezett turisztikai látványosság, ahova így rendszerint ezek az utazási irodák elviszik a látogatókat? Vagy inkább ilyen szabad programok vannak ki?
Nem. Szigorúan kötött, zárt programok, sőt, kifejezetten nem ajánlják, hogy az ember egyedül mozogjon. Na, én azért kétszer megtettem mindezt.
Nem is te lennél, ha ezt nem próbáltad volna
igaz,
meg.
Igaz. Attól sokkal kíváncsibb vagyok, mint hogy én 2-3 órát úgy ülve eltöltsek egy szállodába. Kimentünk ezen idő alatt az utitársnőmmel, akivel ketten laktunk végig egy szobába az úton, és annak ellenére, hogy a hölgy egy rendőr alezredes hölgy volt, mégis alig mert kijönni, és mondta, hogy nem, hát ne menjünk, hú, oda már, az már nagyon, nagyon benszülöttek vannak. Mondta, én megyek, ha te itt maradsz, én elmegyek, és hát jó, ha te jössz, akkor én is megyek. És egy olyan piacra lyukadtunk ki, ami nem a külföldieknek, nem a turistáknak, hanem a helybeli, kairói, nagyvárosi embereknek a piaca volt. De földön kell elképzelni minden árut, és nagyon nagy élvezettel néztük végig. A pékek, ugye hát meleg van, ott nincs hideg, és a pékeknek a sütödéje, meg a teljesen látványos, tehát az utcáról lehet látni, és két oldalt vannak a polcok, ahova veszik ki a frissen sült pék süteményeket és kenyereket, és említettem is, hogy kedvesek az emberek, meglátták, hogy a hatalmas forgatagban két úgymond fehér európai nő, és rögtön kiszaladt a pék, és a kezünket telerakta friss péksüteménnyel. Úgyhogy nem félek, és tényleg szívesen vegyülök el a helybeli emberek közé.
A helybeli piacok, illetve ez a bazárokon kívül még mi volt az, ami számodra ilyen különleges volt ott?
Kairónak a szállodájában, ahol laktunk a 9. emeleten, a szállodánk ablakából lehetett látni a piramisokat. Aztán a Kairó melletti legközelebbi úgynevezett gízai piramisokon kívül még elmentünk Szakkarába, ahol a legöregebb Djoser fáraó által épített lépcsős piramis a leghíresebb, legrégebbi piramisuk, aztán itt van a Sphinx, itt van a nagyon-nagyon híres kairói múzeum, ahol szintén voltunk, tehát ezek mind-mind nagyon érdekes látnivalók.
Én voltam egyiptomi kiállításon, és én így most el se tudom képzelni, hogy egy kairói múzeum, vagy ott vajon mit lehet látni?
csodákat.
Mesélsz erről, vagy úgy kell most kihúzni belőle?
Nem. Nagyon szívesen, sőt.
Én azt gondolom, hogy ez egy bővebb történet lesz, úgyhogy most akkor szintén megint néhány perc. Muzsika következik, és majd folytatjuk idával.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk Gáspár Ida úti beszámolóját, méghozzá Egyiptomról, és azt ígérted a zene előtt, hogy az Egyiptomi Múzeumban, amit láttál, arról is mesélsz nekünk, mert hogy már itt kicsit összehasonlítottuk, hogy milyen is az, amikor például itt, ami volt ugye egyiptomi kiállítás. Vajon mit lehet ott látni, ahol éppen, tehát nagyobb mennyiségű maradványok maradnak fent?
Igen, hát jó ez a szó, hogy maradnak fenn, meg amit még nem vittek el más kutatók, mert nekem meg a legnagyobb szívfájdalmam mindig az, hogy ugye angolok kutattak, franciák kutattak, és többet lehet látni sokszor Angliába a múzeumokban, meg Franciaországba a Louvre-ba a múzeumban, mint ott, ahonnan elvitték. Na most ez ugyanígy van, például az Egyiptomi Múzeumban is rögtön hát az egyik csodával akkor kezdeném, a Tutenkámonnak a sírját, mikor föltárták, bizony elvitték az eredeti Tutenkámon maszkját, halotti maszkját is, de aztán hát visszakapta Egyiptom. De nem rögtön itt a legszebbel és a leggyönyörűbbel kezdem, hanem elmondanám azt, hogy tulajdonképpen a világ egyik legnagyobb múzeuma egyiptológiai szempontból is a Kairói Múzeum. Tehát ha valakit érdekel, és ott végigjárja ezt a múzeumot, akkor bepillantást nyer a mindennapjaiba, az akkori, a 3000 éves egyiptomi kultúrába. Tehát onnantól kezdve, hogy milyen naptárt használtak, hogyan számolt el a gazdatisztnek az a paraszt ember a terménnyel, hogy tartották azt nyilván. A kipujuk az egy olyan csomózott madzagok, és akkor azzal tudtak számolni a nyilvántartásukat, borzasztó pontosan végezték, rettentő pontos naptáruk volt az időjárásról, tehát ezeket mind végig tudja követni az ember, nagyon-nagyon érdekes. Vagy te is megemlítetted a kötetlen beszélgetésünkbe az orvosi eszközeiket, vagy olyan jelenetet, hogy vezették le a szülést, hogy ülve szültek. Nem olyan régen újból föltalálták ezt, hogy ülve is meg lehet a gyereket szülni. Tehát teljesen a mindennapok, és itt nem csak elsősorban a fáraóknak az életét, azt talán sokkal jobban lehet látni a műemlékeken, ahova majd aztán mentünk, és ott ugye annak a fáraónak a dicsőséges napjait a kőbe faragták be, és ott jobban lehet tanulmányozni. Nekem a két legnagyobb élmény a múzeumban a múmiák voltak, mert hát a legnagyobb fáraójuknak a múmiáját, a Ramszesznek a legnagyobb Ramszesz, mert több volt, olyan állapotban láttuk, hogy a haja, a göndör haja, még az a bőr az arcán, az se valahogy, szóval nem volt annyira úgy rá száradva, vagy rá ráncosodva, és egy ilyen mosolygós arca volt neki, tehát nekem egyáltalán nem volt visszataszító. Aztán láttunk olyan múmiát is, engem nagyon-nagyon érdekelt, ahol, ahogy bontották ki, rétegről rétegre mutatták, hogy a legkülső réteg, aztán alatta mi van, tehát végig lehetett követni az egész balzsamozásnak és a készítésnek a fázisait. Kincseket láttunk. Gyönyörű.
Ezek a fáraóknak a kincseit.
A fáraóknak, igen. Hát ugye ott vagy fáraó volt valaki, és az ő közvetlen környezete, vagy szegény ember, tehát a fáraó udvartartása is voltak, akik nekik termeltek. Tehát gyönyörű szép kincseket láttunk, és ezzel kapcsolatban mondanám el a Tutankhamonnak a termeit, ahol a szekereitől kezdve a maga a temetési koporsója, hát egy kis mai szoba nagyságú koporsót kell elképzelni, ami három koporsó egymásban. Hát fél centis aranyból a külseje, majd belső három koporsó, akkor külön van maga Tutankhamonnak a teste, de az is nem mint múmia, hanem totál arany díszes ruhába, az arany maszke, amit bizonyára mindenki hát képekről ismer, az egész kirakva drága kövekkel, de a szekereket is ugye úgy kell elképzelni, tehát nem azok a szekerek, amivel ő életébe ottan kocsikázott, meg nem azok a lovak, mert lovak is vannak, de ezek mind-mind drága kőből, aranyból, méret azonosan megcsinálva, de egyszerűen hihetetlen az a tömérdek arany, amit ott lehet, meg kincs.
A látogató számára tükrözik vissza az igen, akkori
abszolút.
Életet.
Tehát én azt mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat olvastam egyiptomi történelemmel kapcsolatos irodalmat, de ott lehetett igazán megérteni, mikor az ember látja azokat az eszközöket, azokat a dolgokat, hogy elmagyarázták a betűiket, az írásukat, ugye megfejtették, és most már tudják az egyiptomi írást is, jelírást is olvasni, és ott is nagyon szépen elmagyarázták, hogy ezt hogy kell összeolvasni. Számomra az egyik kairói legnagyobb élmény ez volt. A másik, amit megemlítenék, ugye elmentünk a Kairóhoz közeli gízai piramisokhoz, ott nem egyet kell elképzelni, ugye a legnagyobb a Keops piramis, aminek a tetején még úgy egybe van, arról lehet megismerni, hogy mintha olyan sipkája lenne, mert még ott egybe van az a köveket beborító vakolat, majd már az idő, ugye a pár ezer év már szabaddá tette azokat a köveket, amiből építették, de mellette sokkal több kisebb piramis is van. Szembe nem olyan messze, tehát gyaloglásnyi távolságra van a szintén nagyon híres Sphinx. Mai napig se tudják még, hogy pontosan tulajdonképpen az miért is épült meg. Aztán innen elmentünk a már említett Szakkarába, ahol a kisöreg, én úgy hívtam, a kisöreg piramist láttuk, idézőjelben mondom a kicsit, mert hát az is óriási nagy, de nincs akkora, mint a Keops, és ezt Djoser építette. Nagyon érdekes volt, Djosernek az építésze Inhotep volt, azért említem meg a nevét, mert ő egy nagyon híres építésze volt az egyiptomi akkori időnek és kultúrának.
Folytassuk talán azzal, hogy nézzük meg a fáraóknak halál utáni lakhelyüket.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetésünket Gáspár Idával, aki Egyiptomról mesél. Elmondja nekünk, hogy hol található a fáraóknak a temetkezési helye.
Kairóból hajóval mentünk végig a Níluson, és Kairóhoz elég messze van a királyok völgye, ahol az egyiptomi férfi fáraókat temették, és a királyok völgyével szemben a Nílusnak a másik oldalán van a királynék völgye, mert ugye ők is voltak fáraók, ott pedig a nőket temették el. De elmondanám, mielőtt még ott szétnéznénk, ez volt a következő hatalmas nagy csoda, a halottak völgye, de nagyon-nagyon szép volt odáig az út a Níluson. Végig a Nílus partján mindkét oldalra gyönyörű szép tájat képzeljünk el. Közvetlenül a Nílus partja ugye ismert, hogy rendkívül termékeny talaj volt, és még a mai napig is azért láttunk mezőgazdasági területeket, de ha ezen túlnéztünk, ezen a viszonylag viszintes termékeny mezőgazdasági területen, akkor már a sivatagos homok hegyeket láttuk. Zöld növényzet után kimagaslott a vörösesen sárga homok hegyek sokasága.
Gyakran látunk, vagy látok képeken, vagy filmeken, ahol ez a gyönyörű, szép, hullámos a sivatag. És ez ott is ilyen volt?
Azért nevetek, mert a fiamnak az volt a legelső kérdése, mikor meglátta a fotóimat, hogy és olyan hullámos sivatagot nem láttatok? Nem láttunk. Ugyanis ugye mi mindig a sivatagnak a legszélére taposhattunk, akár Gízába mentünk, akár Szakkarába, de ez a szélfúta, homokhullámok, amikről beszélsz, hát ide azért egy-két órát tevével be kell tevegelni, hogy ezt az ember láthassa.
Tehát akkor haladtatok a Níluson.
Igen, mentünk, és hát nagyon érdekes volt, mert azért mindig elmondták, hogy miket látunk, tehát például itt láttunk papírusznádat, hasonlít a nádra, meg a sásra. A szára az olyan, mint a sásé, hiszen abból csinálták ugye a papíruszt, a papírt, amire aztán írtak, de mutattak cukornádat. A többi termések viszont szinte hasonlóak, mint nálunk. Paprika, paradicsom, kukorica, tökfélék. Végig az úton, ahogy mentünk fölfele a Halottak völgye fele, többször megálltunk olyan híres látnivalóknál, ahol nagyon híres templomok vannak. Este ért oda a hajónk, de hát ugye ezt már ők nagyon jól tudják, mert nem a mi hajónk volt az egyetlen, hanem tízessével vonultunk, ugye turisták, hát óriási a turista forgalmuk. És késő este értünk oda, és megállt a sok-sok hajó, és reflektorfénybe néztük végig, tehát éjszakai csillagos égbolt alatt, de kitűnő reflektorral megvilágítva, meseszép, varázslatos volt. Óriásiak ezek az egyiptomi korból megmaradt templomok, az ember ilyen porszemnek érzi magát, mikor a kapun belép, és ez így még meseszerűbb volt a csillagos ég alatt látni ezeket a gyönyörűen megvilágított falakat, faragásokat a falon. Haladtunk tovább, és eljutottunk a leghíresebb látnivalóhoz, Luxorba, Karnakba, illetve a Halottak völgyébe. Luxorba is, Karnakba is óriási gyönyörű templomokat láttunk. Rettentő szerencsénk volt, mert az idegenvezetőnk egy egyiptomi származású, tehát egyiptomi egyiptológus volt. És azért volt szerencsénk, mert mi soha nem a tömeggel mentünk, persze azokról is szólt, ahova vitték a turistákat, de olyan kuriózumokat mutatott meg, amit úgy más idegenvezetők elsiklottak rajta, hiszen azért egy benszülött egyiptológus azért tudott olyan érdekes dolgokat mutatni, amit tényleg az ember nem felejt el soha.
És ez itthon derül már ki, hogy egy kisebb csoportba kerül az, aki szeretne menni, vagy ez majd ott dől el kint?
Hát ez megint egy nagyon jó kérdésed volt. Ez ott dőlt el kint, mert ugye jó magyar szokás szerint azért mindig akad egy-egy csoportba egy-egy olyan ember, akinek semmi se tetszik. És ez a jó ember már Budapesten kezdte, hogy följelenti az utazási irodát, még el se indultunk, és ez végig ment, végig, végestelen végig. Minden rossz volt az addigi idegenvezetőnk, minden, és akkor azt mondta a mellénk kihelyezett idegenvezető itteni, hogy akkor most fog hívni egy egyiptológust, és aztán végig ő volt velünk. Olyan dolgokat mondott, mesélt, hogy ezt sehol nem tudtuk azóta se
találni. Hát a reklamációnak lett valami jó eredménye is. Hallgassunk újra egy kis zenét, és aztán tényleg nézzük meg a fáraóknak a temetkezési helyét.
30 perc alatt a föld körül. Különjárat menetrend szerint a Halas Rádióban.
Hallgassuk tovább Gáspár Ida elmesélését. Milyen érzés bent lenni egy sírkamrában?
Miután nekem elég nagy a klausztrofóbiám, félve vágtam bele. Persze, hogy az ember, ha elmegy Egyiptomba, én azt hiszem, hogy többnyire ezért megy, de már kint a felszínen megnyugtatott az idegen vezetőnk, hogy széles, jól kivilágított úton megyünk lefele, és sehol nem lesz ilyen szűk, bujkálós, mint amit mondjuk filmeken lehet látni. Mi az egyik leghíresebb sírkamrába mentünk be, Ramszesz, nagy Ramszesznek a sírkamrájába. már onnantól kezdve a két oldal gyönyörű festményekkel van kifestve.
Mi van ezeken a festményeken?
Végig a fáraónak az élete. Az ő életével kapcsolatban mindent ott végig lehet olvasni. Olyan fantasztikus színeket lehet látni, mintha ma a leggyönyörűbb festékkel, anyaggal színezték volna itt. A megvilágítás is azt mondták, mert szigorúan tilos vakuzni, sőt fényképezni is. Hát én ezt azért nem tartottam be, mert vaku nélkül is tudok fotózni. De mondták, hogy olyan a megvilágítás is, hogy az se bántsa ezeknek a színezéseknek a képét. Számomra a sírkamrák, ugye több-több kamrán lementünk egy szintig, ott láttunk valamit, amit oda készítettek a fáraónak, mert úgy tételezték föl, ugye, hogy ők a túlvilágról is visszajönnek, vagy egyáltalán, hogy meg se haltak, tehát visznek le nekik ennivalót, és a végső, legalsó, ugye mindig lefele mentünk, ott pedig ott volt a szarkofágja.
Meg szoktam tőled kérdezni, mert egy-egy külföldi utat során szinte kivétel nélkül mindenhol szeretsz az ottani helybéli emberekkel valamiféle kapcsolatot létesíteni, sikerül valamilyen kommunikációt létrehozni, ha más nem, akkor mutogatással. Most itt Egyiptomban volt-e ilyen?
Ó, hát persze, természetesen. Amikor visszafele jöttünk a Níluson, és zsilipeltünk volna, ugye mondtam, hogy itt nagyon-nagyon sok turista hajó torlódik, és megvan, hogy ki hanyadikként mehet át a zsilipen. És mi pont úgy kaptunk helyet a besorolásnál, hogy a part mellett közvetlenül. És mondták, hogy most itt nekünk 4,5 óra várakozási időnk van, mert akkor fogunk tudni bezsilipelni, és hát ott tibláboltam a hajón fönt, és látom, hogy a matrózok kidobtak egy fa pallót a partra. Na, én rögtön fölkaptam a fényképezőgépemet, ihaj, futás, rohanás, le, hogy na, én akkor már megyek is ki abba a kicsi faluba, amit láttam, ott tudok akkor majd fotózni. Többen kérdezik, hogy hova rohanok, és mondom, hogy ki a faluba. Hát ők is jönnek. Szót követett, 8-an összeverődtünk.
Kell ehhez engedély, vagy szabad így kijárni?
Nem. Sőt, hát ott figyelmeztettek a parton, hogy nem szabad kimenni, és mondtuk mi 8-an, ugye én az élen, hogy már pedig én ki akarok menni fotózni. Na, azt mondták, saját felelősségünkre kimehetünk, és hát mondták, hogy egy mit tudom, mennyi idő múlva azért jöjjünk vissza. Itt láttam az egyiptomi falusi életet, óriási élmény volt. Hát azt azért el kell, hogy mondjam, hogy szóval itt a kecske azért egy légtérbe lakik a családdal, az asszony a kecske trágyadombon főzi az ebédet, a porban játszanak a gyerekek, minden sarkon valamit árulnak, de ez nem a turistáknak, ez az ő falusi életük. Egy ütött-kopott ilyen kemping vasasztalnál ült egy nagyon szép hófehér szakállas, hófehér hajú, nagyon jó arcú idős férfi, és sorba álltak az asztalnál, ja, és egy szakadt ilyen napernyő volt a feje fölé rakva, ilyen kemping napernyő, és sorba álltak az emberek, és mindegyik a kezébe papírokat szorongatott. És hát addig lestem ott a dolgokat, mint kiderült számomra, hogy ez az idős úr volt az írástudó a faluba, az egyszerű paraszt emberek vitték a leveleiket, elolvasta, és vette a másik papírt, és megfogalmazta a választ. Hát ez fantasztikus volt számomra. A másik jelenet, szintén befordultunk egy utcába, hát én ugye elől, mint a vezérkos, a csapat előtt vágtáztam a fényképezőgépemmel, és egy lépcsőn ült szintén egy nagyon idős férfi, az is őszhajú, és olyan nagyon kedvesen mosolygott rám. Egy nagy, hosszú kiflit evett, úgy beleharapott, és ette is csak nézett az arcomba, és mosolygott. És mikor odaértem közvetlenül elé, letört a kifliből egy darabot, és oda nyújtotta nekem. És abban a pillanatban végigfutott az agyamba. Ha én ezt most nem fogadom el, megsértem. Ha elfogadom, és nem eszem meg, hanem eldobom, megint vérig sértem. Tehát nincs más, mint el kell fogadnom, és úgy kell tennem, mintha megenném. Elvettem tőle a kifli darabot, úgy közelítettem a számhoz, de közben úgy hátra fordultam, és mondtam, hogy látjátok, hogy mit kaptam, és úgy odafogtam magamhoz a kifli darabot, mert hát őszintén nem mertem ugye megenni, mert Egyiptomba azért hát nagyon kell vigyázni, hogy az ember azért el ne kapjon bármit is, de ettől a pillanattól kezdve a csoport kinevezett a csoport Teréz anyájának, és én ezt a jelenetet nem felejtem el soha.
Hát akkor ilyenek az egyiptomiak.
Igen.
Mert az elején kérdeztem tőled, hogy milyenek ott az emberek. Köszönjük szépen neked, Ida, a mai történet is nagyon, én azt gondolom, hogy meseszerű volt, és hogy valamivel többet megtudtunk, és nem csak a fáraókról, a temetkezési helyükről, hanem itt a végén kiderült, hogy milyen is az igazi Egyiptom. Én azt gondolom, hogy barátságos és kedves.
Igen.
Elköszönök tőled.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Kedves hallgatóinktól is. Legyen továbbra is szép napjuk. Az eddig elkészült riportjainkat meghallgathatják a www.halasradio.hu hangalbumban. Elköszön önöktől a riporter Németh Andrea.